Magyar Ics Tamás, az ELTE egyetemi tanára, külpolitikai szakértő, az Inforádió arénájának a vendége. Folytassuk az orosz-amerikai viszonnyal, ugyanis Trump azt mondta Vietnámban, ezen a kurta találkozón, amit Putyinnal folytatott, hogy szeretne együttműködni Oroszországgal a szíriai, az észak-koreai és az ukrajnai válság megoldásában is. Hát itt sem sikerült konkrétumokban megállapodni.
Nem, egyedül talán Szíria kérdés volt egy közös nyilatkozat, hogy politikai megoldásra törekszenek.
Itt sincs katonai konfliktus.
Igen, tehát nem katonai. És akkor arról már szó volt, hogy Oroszország most legutóbb megszavazta az észak-koreai szankciókat a biztonsági tanácsba, tehát nem lehet tudni, hogy Észak-Koreának Oroszország még milyen támogatást nyújt, valószínűleg azért nem túl sokat. A harmadik kérdés az ukrajnai kérdés, aminél viszont azt hiszem, hogy Oroszország nem nagyon fog engedni, ugyanis Oroszország számára Ukrajna egzisztenciális kérdés majdnem, hogy tehát az, hogy Ukrajna az orosz befolyási övezethez tartozzon, és ne pedig a nyugati befolyási övezethez. És az oroszoknak az, hogy egy úgynevezetten alacsony intenzitási konfliktus fenntartanak Kelet-Ukrajnába, az abszolút megfelel ilyen pillanatban az érdekeiknek. És hozzá kell tenni azt, hogy még 2008-ban az orosz-grúz vagy georgiai háború után az akkori elnök Medvegyev egy úgynevezett doktrinát alkotott, és ennek a doktrinának az egyik pontja az volt, hogy Oroszország fenntartja a jogot arról, hogy az orosz etnikumot megvédi mindenhol, és hozzátenném azt, hogy kb. 25 millió orosz él különböző államokba, az utódállamokba, tehát ilyen például az oroszok alkotják legnagyobb kisebbséget mindenhol, és talán a legutolsó hír, hogy Lettország egy nyelvtörvényt szeretne elfogadtatni, annak ellenére, hogy a lakosság egyharmada orosz nyelvű, ami hasonlóképpen az ukrán nyelvtörvényhez megakadályozná azt, hogy bizonyos szinten fölül oroszul is tanulhassanak a diákok, és itt egy olyan konfliktus lehet majd, tehát a Oroszország ebbe a térségben mindenképp idézőjebb otthon van, és hogyha az orosz mentalitást nézzük, és a nemzetközi kapcsolatoknak a felfogását, Oroszország egyértelműen egyre egyensúlyi politikát folytat, úgy gondolja, hogy ez az ő befolyási övezete, ő van otthon idézőjelben, ami nem azt jelenti, hogy mindenképpen ezeket a terteket katonailag is birtokolni kívánja, de a befolyás mindenképpen meg szeretné őrizni.
Mint hogy Szíriában is egyébként.
Szíriában pedig elsőbb azért, mert Szíria egyfajta kliens állama volt a Közel-Keleten, és Szíriában van ezért orosz földközi tengeri haditámaszpont. Tehát az évszázados orosz törekvés, hogy kiussanak úgymond a Mediterránra, a földközi tengerre, ilyen például a kizárólag Szírián keresztül valósulhat meg. Igaz, hogy nem egy óriási kikötőről van szó, de mégis Oroszország számára ez sokat jelenthet.
Érdekes, tanár úr, mert válságról beszélgetünk, és mindegyiknél az jön ki, hogy nem amerikai a döntő szó már. Mégsem.
Hogy Amerikának egyrészt, amivel korábban szó volt talán, hogy a relatív befolyáscsökkenés, ez abszolút nyomon követhető. Másodszor az ifjabb Bush adminisztráció után úgynevezett neokon külpolitika azt jelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok meglehetősen proaktívan próbálta az érdekeit érvényesíteni, nemzet építés, demokrácia, export, viszont Barack Obama mindebből visszavett. Tehát, hogyha közekettő beszélünk, és pont Szíriával kapcsolatban Barack Obama nagyon hamar elfejtette az úgynevezett vörös vonalat, amit akkor húzott volna, amikor Szíria vegyi fegyvert alkalmazott, tömegpusztító fegyvert alkalmazott az ellenfeleivel szembe, és az Egyesült Államok úgymond ilyen offshore balancing, ez a hivatalos neve, tehát külsőleg próbálja az Egyesült fenntartani. Ebben az esetben, amikor egyértelműen az Egyesült Államok már bizonyos területeken nem kíván katonailag és helyben jelen lenni, akkor a regionális hatalmak nagyobb lehetőséget kapnak arra, hogy az érdekeket érvényesítsék, és ez többek között Oroszország szerepe, vagy akár Szaúd-Arábia egy irány szerepe a Közel-Keleten.
Ezzel akarom folytatni, vörös vonalról beszél, de én más értelemben használom ezt. Ugyan telefonon beszélt, éppen a hírekben is lehetett hallani Donald Trump amerikai elnök szombaton francia kollégájával, Emmanuel Macronnal a libanoni válságról, és ezt követően a közlemény azt jelzi, hogy a térségben a térség vezetőit fölhívták, csak Macron részéről, és ott sem Trump. Itt milyen szerepe lehet Szaúd-Arábiában Trumpnak, illetve az amerikaiaknak annak tükrében, ugye, hogy a válság kirobbanása előtt, amikor is ugye a herceg bezáratta a saját családját, illetve a szaúd-arábiai vezetőket a luxus börtönbe, egy szállodába, akkor Trump veje volt ott.
Az, hogy a kettő között van-e összefüggés, ez nyilván ez a spekuláció kérdése, de az, hogy a jelen pillanatban a francia elnök rendkívül aktív adott esetben a Közel-Keleten, ez nem teljesen új, hiszen az is hagyományosan köztudott, hogy francia és brit befolyás volt itt nagyon hosszú időn keresztül.
Egyiptomban is
francia, Libanon francia befolyás alatt volt. És itt a Trump adminisztrációnak, talán Trumpnak azt mondjuk az elvét idézném föl, amelyet a NATO-val kapcsolatban használtak, hogy minden ország próbálja meg inkább, és minden szövetséges a vitásügyeket saját maga elrendezni, tehát nagyobb részt vállaljanak azokba a terhekből, amelyeket korábban az Egyesült Államok viselt, úgymond helyettük. Ami nem teljesen igaz, mert az Egyesült Államok azért nem humanitárius alapon visel bizonyos terheket.
Erről beszélhetett Trump feje is?
Elképzelhető, hogy Szaúd-Arábiának nagyobb mozgásteret adnak, és érdekes az, hogy az Egyesült Államok korábban, főleg az Obama adminisztráció, Izrael szemben meglehetősen hűvös viszont tápolt. Tehát itt a kérdés az, hogy a három jelentős játékos a nemzetközi életben, Közel-Keleten, Irán, Izrael és Szaúd-Arábia kapcsolata hogyan alakul. Úgy tűnik, hogy Irán továbbra is az első számú ellenfél marad. Trump többek között fel akarja mondani az Iránnal kötött nukleáris egyezményt, 2015-ös egyezményről van szó.
Korábban itt volt Gazi Gyula és Rózsa Erzsébet, azt mondta, hogy ezt nem lehet.
Igen. Ezt nem lehet, de hát azért csak mindent láttunk már, hogy mi történt. És Iránnak az első számú ellenfele pedig Szaúd-Arábia vallás és egyéb okokból is. Tehát ez a két ország az, amelyik úgymond vetélkedik a közel-keleti befolyás erősítését, és elképzelhető, hogy Szaúd-Arábia idézőjelben szabad kezet kapott, vagy nagyobb teret kapott az első támoktól, hogy a belátása szerint intézze a közel-keleti ügyeket.
Ki tudnánk tölteni a teljes műsoridőt az Egyesült Államokkal foglalkozva, de térjünk rá a Brexitre. Ugyanis a brit pénzügyminiszter ma, azaz vasárnap jelentette be, hogy London még a decemberi uniós csúcs előtt beterjeszti javaslatait Brüsszelnek az Európai Unióval szembeni brit pénzügyi kötelezettségek rendezésére. Mennyi lesz a cseh? Mit gondol? Kinek az akarata fog érvényesülni? Brüsszelé vagy Londoné?
Hát ilyen például úgy tűnik, hogy inkább brüsszelé. Tehát hogyha a két felet nézzük, azért Brüsszel erősebb pozícióban, mint az Egyesült Királyság.
Az Európai Unió ugye bruttó 100 milliárd eurót szeretne kártérítést kapni. London azt mondja, hogy elég nektek 20 milliárd is.
Igen, jelent például ez a két álláspont. Valószínűleg tartom, hogy a kettő között lesz az és talán közelebb a 100-hoz, mert többek között Philip Hammond erre utalt esetleg finoman, hogy hát megegyezés azért valószínű lesz, és hogyha megjegyzés lesz, akkor azért sok úgy gondolják, legalábbis azt olvassák ki ebből, hogy inkább a britek fognak engedést, nem pedig az Európai Unió enged ebbe a kérdésbe. A britek általában vagy mondjuk a Brexit hívei azzal érvelnek, hogyha most itt nem lesz megállapodás, és akkor kemény Brexit lenne, akkor az EU költségvetése 10 milliárd eurós hiányt szenvedne el, és erre mondták az Brüsszelből, hogy hát ezt azért még valahogy ki tudnák a többi 27 ország ki tudná valahogy fizetni, hogyha erre kerülne a sor.
Az EU és Nagy-Britannia megállapodásának egy sarkalatos pontja? Ez a legsarkosabb pontja?
Nem. Ez egy másodlagos kérdés. A legsarkalatosabb ilyen például a kereskedelmi kérdése.
Szabad kereskedelmi megállapodások.
Igen, mert hogyha a britek oldalán nézzük, akkor a brit exportnak 44%-a az EU országokba történik, és 53% import onnan jön. Tehát ez a kereskedelmi kérdés a legfontosabb.
De hát, ha minden EU... igaz, akkor itt tagállamonként kell megegyezni, nem? Vagy Brüsszellel is lehet?
Brüsszellel. Tehát ebben az esetben, hogyha az Egyesült Államok úgynevezett... Egyesült Királyság úgynevezett kemény Brexit tett választ, vagy arra kényszerül, akkor egyszerűen a világkereskedelmi szervezetnek a tételei, illetve a szabályai lépnek érvénybe, és ez pedig nagyon hátrányos lenne a britek számára, hiszen harmadik országként kellene újra tárgyalni minden egyes országgal a kereskedelmi megállapodásokat. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés az, hogy abban az esetben, hogyha nincs pénzügyi megállapodás, addig el se kezdik a kereskedelmit, legalábbis az ilyen például az EU-nak a pozíciója. Tehát ezért kellene sietnie a briteknek, hogy valami pénzügyi megállapodás történjen december 14-15-i EU csúcs előtt, hogy akkora már a kereskedelmi megállapodásról egyfajta tervezetet le tudjanak tenni az asztalra, hogy el tudják kezdeni, mert már nagyon közel van 2019 március vége, mert akkor lesz hivatalosan. És végül a harmadik kérdés, ami megint csak talán a pénzügyi kérdésnél is fontosabb, az az Írország, Észak-Írország kérdése.
Ezt akartam volna kérdezni, hogy a Írország az Európai Unió tagja, Észak-Írország nem.
Észak-Írország nem, illetve, hogyha mindig a kereskedelmi dolgokat nézzük, akkor az Egyesült Királyság és Írország közötti éves két oda kereskedelem kb. 69 milliárd euró, és abban az esetben, hogyha visszatérve arra, hogy a világkereskedelmi szervezetnek a tételei lépnének érvénybe, akkor Írország nagyon-nagyon jelentős mértékben károsodna. Itt Írországról van szó.
Az uniós Írországról.
Az uniós Írországról. Most ebből következik, nagyon érdekes helyzet állt elő, mert a jelenlegi ír miniszterelnök Leo Varadkar nagyon egyértelműen kijelentette, hogy abban az esetben, hogyha az ír-északír kérdést nem rendezik Írország szempontjából elnyősen, magyarul, hogyha újra egy kemény határ lenne a két országrész között, vagy a Írország és Észak-Írország között, akkor ő akár vétózna is a tárgyalásokat illetően.
És akkor ennek mi lehet a következménye?
Akkor az lenne a következménye, hogy nincs megállapodás. Tehát most az EU oldaláról lenne, mert a Brexitnél mind a 27 tagállamnak majd egyenként kell szavazni arról, hogy elfogadja a megállapodást, és azt, hogyha értelmi egy ország nem fogadja el, akkor ebben az esetben az egész kutba esek.
Az egész Brexit is kutba esek?
Akkor ilyen pillanatban senki nem tudja, hogy ebben a pillanatban mi lesz, hogyha az EU oldaláról esne a kutba a megállapodás, és nem pedig a britek oldalra. Ha a britek oldalra esik kutba, akkor egy kemény Brexit van. Ha viszont az EU nem tud megállapodni saját magával, akkor azt hiszem, ilyen például még legalábbis nem láttam olyan elemzést, ami erre a forgatókönyvre valamilyen megoldást tudna találni.
Egyébként a júniusi előrehozott választás óta mennyire változott ez a mai brit miniszterelnök pozíciója?
Gyengült mindenképpen. Eleve a választás gyengítette a pozícióját, hiszen egy stabilabb előnyből egy 9 fős parlamenti többség lett, ami egy külső északír unionisták által támogatott parlamenti többséget jelent. Másodszor pedig úgy tűnik, hogy Theresa May egy szinte lehetetlen feladatra vállalkozott, amennyiben a saját párton belüli úgynevezett hátbekritesek között őrlődik, illetve a másik oldalról pedig a megegyezést szorgalmazók között, többek között ugye Philip mondott, támadják azzal, és a kabineten belül is Boris Johnson külügyminiszter mondjuk, vagy David Davis, akit vezet a tárgyásokat, inkább keményebb álláspontot foglal el, Philip Hammond, mint pénzügyminiszter, puhább álláspontot foglal
el. Meg a saját kormánya sem egységes.
Saját kormánya is belül, és most már 40 konzervatív képviselő bizalmatlansági indítványt nyújtana be, és hogyha jól tudom, még 9-8 vagy 9 újabb képviselő kellene, hogy a konzervatív párton belül bizalmatlansági indítványt indítsanak el Theresa May-jel kapcsolatban. Kicsit ilyen frajdi elszólás volt, mert hasonlóképpen tudták Margaret Thatcher-t elmozdítani a párton belül 1990-ben, amikor olyan nagy volt a párton belül elégetlenség, hogy egy vezető választás lett volna, és igaz, az első kört még, hogyha jótól megnyerte Margaret Thatcher, viszont olyan csekés többsége, hogy úgy látta, hogy nem lesz meg a került támogatottsága, és ezért lemondott, és John Major került a helyébe.
Elképzelhetőnek tart, hogy akár ilyen heteken vagy hónapokon belül megbukhat a mely kormány?
Elképzelhető.
Akár még a decemberi EU csúcs előtt is?
Ezt nem tudom, mert ugye akkor elég nagy felelősséget vállalna az, aki megbuktatná a mély kormányt, mert akkor gyakorlatilag a mély kormány által kidolgozott lassanként már 18 hónapja, vagy hónap alatt kidolgozott tárgyalási pozíciókat kellene gyakorlatilag átírni. Én azt nem mondom, hogy mindent túl előre kellene kezdeni, de nagyon sok mindent feltetlen előről kellene kezdeni, mert hogyha valaki más jönne Theresa May helyébe, ő azért jönne, mert ő más és más tárgyalási pozíciót foglal el. Tehát itt az EU-val kapcsolatos tárgyalások miatt nagyon gyenge Theresa May állása, vagy mondjuk pozíciója a konzervatív párton belül, vagy a kormányon belül is. Egyre inkább, tehát akkor egy olyan forgatókönyv lenne, hogy a britek újabb időt vesztenének, és az idő pedig nem nekik dolgozik.
Gazdasági területről egyre inkább hallatszik egy olyan hang is, legutóbb a Goldman Sachs globális pénzügyi szolgáltató csoport vezérigazgatója vetette fel, hogy egy megerősítő népszavazást kellene tartani új a Brexitről, a brit uniós kilépésről. Korábban már elhangzott ilyen a Standard & Poor's-tól, sőt a minap volt New Yorki polgármester is őrültségnek nevezte az egészet.
Igen, azt hiszem, hogy azért ez nem nagyon valószínű, mert egy újabb népszavazás ebbe a kérdésbe, egy ilyen helyzetbe félmeddig öngyilkosság lenne a konzervatív párt részéről.
Azok az érvek sem lehetnek nyomósak, amelyek a gazdaság részéről elhangzanak, hogy sokkal jobb lenne a gazdasága Nagy-Britániának, hogyha az Európai Unió tagja maradna, mert látva most a folyamatokat, nagyon sok globális cég áthelyezi az unió területére, a kontinensre. Igen. A székhelyeit Londonból.
Igen, vagy erre korábban is figyelmeztettek, tehát a közgazdászoknak vagy majd úgynevezett mérvadó gazdasági szereplőknek a döntő többsége azt mondta, hogy a Brexit-tel Nagy-Britannia gazdaságilag veszíteni fog. És hogyha most a decemberi csúcs találkozót tekintjük, és egyáltalán csak arról van szó, hogy addig a kereskedelmi tárgyalások el tudnak-e kezdődni, vagy nem. Állítólag több multinacionális vállalat már nagyon várja azt, hogy mit fog történni, mert hogyha nem történik valami fajta erőlelépés abban a kérdésben, akkor már most decemberben vagy jövő év elején megkezdhetik a visszavonulást vagy kivonulást Londonba. Azok is, akik még ott maradtak elsőbb a szolgáltató a szektorba. Itt érdekes módon különben, és itt Varadkar miniszternek a pozícióját nézve érdekes jelentmondás vagy dilemma van, vagy paradoxon van. A szakértők szerint a két kedvezményezett ebben az esetben Frankfurt és Dublin lehetne. Tehát a Rio barátkánk nagyon meg kell gondolni, hogy adott esetben mit vétóz és mit nem vétóz, mert gazdasági szempontból egy ilyen félig üres, félig telt pohár lesz, hogy esetleg ők
tehát lesz, hogy a végén mégis jól járnak az írek.
Igen, és befejezik azt a rengeteg építkezést, amit még annak idén elkezdtek az Ír-Tigris vagy a Kerta-Tigris gazdasági felendülés idején, tehát Dublinba és félbe maradt épületek maradtak ott, irodaépületek, elképzelhető, hogy azokat most be fogják fejezni.
Hogyan változhat az uniós állampolgárok helyzete, akik már kint vannak és dolgoznak, illetve akik mondjuk még csak készülnek? Jelen pillanatban mondjuk a magyarokról is lehet itt beszélni.
Hát különböző elképzelések vannak. A valószínűnek látszik az, hogy bizonyos mértékű szigorítás lesz. Tehát az, hogy a szociális juttatásokhoz ki hogyan fog hozzájutni, átmeneti idő kell, egy-két év kell ahhoz, hogy valaki jogosult legyen bizonyos juttatásokra. Azt valószínűleg meg fogják szüntetni, hogyha a szülők kint dolgoznak, és a gyerekek egy harmadik országban vannak, akkor a gyerekek után is megkapják a brit támogatást, családtámogatást. Tehát ilyen dolgokat valószínű, hogy meg fognak szüntetni. Ugyanakkor viszont már sajtóhírek arról szólnak, hogy egyes szektorokban a bizonyos fajta munkaerőhiány lépett föl, mert egyre kevesebb lengyel, magyar, közép-kelet-európai munkavállaló megy Angliába, mert nem tudják azt, a jövő mit hoz. Tehát ez mondjuk...
De akik ott vannak, azoknak a helyzete a stabil lehet? Akik ott vannak már, azoknak a helyzete a stabil lehet?
Igen, akik ott vannak, azoknak a helyzete más lenne. Tehát őket úgymond félmeddig kivennék ebből a tárgyalásoknak a egyik témája, hogy ők másfajta elbírásban részesülnek, mint a Brexit után a Szigetországba menő munkavállalók. Tehát a helyzeten kül bizonytalan az ő szempontjuk bés, és gyakorlatilag ez mikroszinten ugyanaz, mint makroszinten, amikor a nagyvállalatoknál, hogy a bizonytalanságból eredően másokan nem abba gondolkoznak, hogy Nagy-Britanniába mennek munkát vállalni, hanem alternatív megoldásokat keresnek.
Az ő szavaiból az derül ki, hogy sok még a bizonytalanság, viszont a brit kormány előállt azzal, hogy törvénybe iktatnák a Brexit, vagyis a brit EU-tagság megszűnésének időpontját, egészen pontosan 2019. március 29-én Greenwichi középidő szerint 23 órakor lenne ez. Fontos ez meghatározni?
Hát ez egy olyan kérdés, hogy sok úgy gondolják, hogy ezt nem kellene, viszont a britek és a brit kormány ezzel szeretné demonstrálni azt, hogy valóban elkötelezett arra, hogy a Brexitet végrehajtsa.
De ez mégis csak egy szimbolika, miközben konkrétumokról meg nincsenek egyességek.
Igen. Általában amikor a konkrét időpontokra esik szó tárgyalásoknál kétfajta megközelítés vagy értékelés van. Az egyik azt mondja, hogy ez az ott esetben meggyorsítja a gondolkozást, másik esetben viszont azt mondják, hogy a másik félnek jó, mert ő tudja, hogy az időt, hogyha megfelelően tudja használni, magyarul húzni tudja az időt.
Ugye korábban az unió részéről mondták azt, hogy le akarják zárni, Michel Barnier is talán tette erre utalást az unió részéről, hogy le akarják zárni a tárgyalásokat egy éven belül, tehát 18-ban.
Igen.
Lezárható?
Kevés szó esett eddig arról, hogy a Brexit és a Brexitnek a miensége azért az Európai Unióra is hatni fog. Tehát, hogyha egy nagyon-nagyon sok vádaskodással és adókapokkal megy végbe a Brexit, az az Európai Uniónak a presztízsét és a pozícióját se fogja javítani.
Mert?
Tehát azért ugyanis ebben az esetben az Európai Uniónak mondjuk az egész megközelítése, hogy egy rendkívül kiegyensúlyozott, stabil, kompromisszumképes intézményről van szó, vagy politikai szervezetről van szó, ez egy csorbát szenvedhet, és a britek, hogyha nem is tudnak közvetlenül visszavágni, de adott esetben Írországon keresztül, vagy pedig az Egyesült Államokkal kapcsolatban, vagy Egyesült Államokkal szövetségben tudnak azért kellemetlenségeket okozni az Európai Európai Uniónak.
Magyarics Tamás, az ELTE egyetemi tanár, a külpolitikai szakértő volt az Inforádió arénájának a vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm.
A műsor elkészítésében Lendvai Szabolcs főszerkesztőhelyettes működött közre. Köszönöm a figyelmüket, Németh Zoltánt hallották.